331-es számú ének első három versszakát énekeljük. Az első így kezdődik. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy.
Egyedüli
Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya, és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztaljunk, bármely nyomorúságba esteket, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Mert amint bőséggel kijutott nekünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, ezen nehéz és fájdalmas órában, úgy, amiképpen az írva található. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében a 3. résznek 20. és 21. verseiben. Istennek igéjét Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez íródott leveléből olvasom föl, a 3. rész 20-21. verseiből. Hallgassuk meg a következőképpen. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. Ez Istennek írott igéje. Gyászoló testvéreim, vétisztességet tevő gyülekezet, mai világunkban hányszor és hányszor megfogalmazódik az a kérdés, az az észrevétel az emberekben, hol van a te otthonod? Hol van a te hazád? Hol van a te országod? Hová valónak érzed, tartod, gondolod magadat? Az emberek sokféle választ adnak erre a kérdésre, és ugyebár ez a kérdés akkor válik érdekessé, amikor egy emberi életút megkezdődik valahol, véget ér egy másik helyen, időközben sokszor, sok helyen az ember megfordul, és elgondolkozik azon, hogy hová is tartozik igazán ő. Mindenki magából indul ki, egy lelkipásztor is nem teheti ezt másképpen. Lelkészeknél gyakorta előfordul az, hogy egy helyen megszületnek, aztán utána a tanulmányaikat végzik megint egy másik helyen hosszadalmasan, utána kikerülnek egy másik helyre segédlelkészként, utána egy másik helyre ismételten szolgálatot végezni, és végül megint egy másik helyre, ahol már az Isten kegyelmével esetleg letelepedhetnek, ott maradhatnak, ott szolgálhatnak. Hol van a mi országunk? Mi a mi országunk? Mi a mi otthonunk? Mi a mi hazánk? Hol érezzük mi magunkat otthonosan? Mert az az otthon, az jelent valami közelséget, jelent valami közösséget, jelent valami belső érzéseket, valamilyen kellemes, jó érzéseket, amit az magával sugároz, és magából ad ki. Mint mondottam, erre a kérdésre nagyon sok választ lehetne adni. De nekem nem az a célom, és nem az a feladatom most, hogy ezeket a válaszokat ti néktek felsoroljam, hanem legfőképpen az, hogy eszetekbe juttassam a közös választ. Mert erre a kérdésre van egy közös válasz, van egy közös felelet, amely minden keresztény embertől származhat. Mindenki ezt kimondhatja, és mindenki ezt megvallhatja. Pál apostol nagyon szépen ennek a válasznak, ennek a feleletnek az alapjait, a fundamentumát lehelyezi, amikor felhívja a figyelmünket arra, hogy a mi országunkat, a mi örökös hazánkat, azt ne itt a földön keressük. Nincsen határok közé szorítva. Nem veszi kerítés, nem veszi körül oszlop, valamilyen cölöp, valamilyen szallag, nincsen kitáblázva. Nem mutatja a végét és a kezdetét valamilyen földi jel, hanem ez az ország egy egészen más ország. Mint ahogy a híres dalszerző és énekes is mondja az egyik szerzeményében, kell ott fent egy ország. Kell egy ország, ami kell, hogy létezzen ott fent, ahová senki nem tud eljutni földi életében, semmilyen földi szerkezettel, semmit sem megépítve, létrehozva és megalkotva. Mert létezhetetlen, hogy akiben egy csepp hit van, ne higgyen ennek az országnak a létezésében. Pál apostol erről beszél, hogy a mi országunk, a miénk, a tiétek, a keresztjén emberek országa, az Istenhez tartozó, őt követő, benne bízó, az ő tanítványi serege közé számolandó, számítandó embereknek az országa a mennyekben van. Nagy szó ezt kimondani, testvéreim, hogy mi ezt kimondhatjuk, mi ezt megvallhatjuk, mi erről bizonyságot tehetünk, és mi ezt mondhatjuk bátran, hogy igen, én tudom, van egy ország, ahová én még tartozom. Van egy ország, ahová tartozom az én földi életem során. Vagy lehet, hogy van kettő, ne talán három is, de van egy közös ország, amelyre nem is ez a legjobb kifejezés, testvéreim, de az emberi nyelvnek a szűkössége, az emberi beszédnek a szűkössége nem engedi meg azt, hogy jobb kifejezést tudjunk rá használni. Azt a kifejezést használjuk, amivel rendelkezünk. És Istennek az otthonát, ahová elszólít minket, egy földi élet, meg annyi küzdelme, és szenvedése, és nyomorúsága után ezt az otthont, ezt a hajlékot, ezt a szeretetteljes és világosságot adó légkört, ezt nem tudjuk más szóval, nem tudjuk jobb kifejezéssel illetni, hanem csak azt mondjuk, hogy ország. Egy ország, és akkor mi pedig mennyei polgárokká válunk benne, mert ez az Istennek az akarata, ez az ő szándéka, ezért küldte az Úr Jézus Krisztust, hogy erről beszéljen, ezt értesse meg az emberekkel, és e felé hívja el a minden Istent kereső lelkeket. Van egy ország a mennyekben, ahonnan a mi megtartó Urunkat várjuk. Az Úr Jézus Krisztust várjuk. És amikor arról beszélünk, testvéreim, hogy várjuk az Úr Jézus Krisztust, akkor mindig az jut eszünkbe, hogy el fog jönni majd egyszer megítélni eleveneket és holtakat. De vajon csak ennyit jelent az Úr Jézusnak a várása? Én úgy gondolom, testvéreim, hogy nem csak ennyit jelent. Hát nem várjuk az Urat egész életünkön keresztül, megszólítva őt, meg annyi imádság által. Nem várjuk őt szenvedéseink, nyomorúságaink közepette. Nem várjuk őt, amikor erőtelenek vagyunk, amikor gyengék vagyunk, amikor elfáradunk és megfáradunk. Nem várjuk az ő megerősítő kegyelmét, az ő szent lelkét, az ő támogatását akkor, amikor érezzük azt, hogy minden emberi tudás, erő, tapasztalat és hozzáállás elfogyott. A keresztény embernek az életében egy szüntelen várakozás van, mert minden egyes napnak megvan a maga baja, ahogy mondja az Úr Jézus is. Minden egyes napnak megvan a maga terhe, a maga nyomorúsága, akár lelki, akár testi értelemben. És mi várjuk az Úr Jézust. Várjuk, hogy segítsen. Most is ezt tesszük. Várjuk őt ide, magunk mellé, és nem hiába várjuk. Ahol ketten vagy hárman összegyűltek az én nevemben, akár szomorúságban, akár boldogságban, ezt már én teszem hozzá, de az Úr úgy folytatja tovább, én ott vagyok közöttük. És hisszük azt, hogy most is közel jön hozzánk, közel a ti szívetekhez és lelketekhez, hogy megerősítsen, hogy megvigasztaljon, hogy segítsen a tehernek a hordozásában. Mert nagyon nagy lelki teher, nagyon nagy nyomás az, hogy meg kell állni egy koporsó mellett, hogy el kell indulni az utolsó útra, hogy az embernek a fejében kavarognak az emlékek, és a közösen eltöltött percek. Visszatér, minden egyes óra, tanácsok, beszélgetések, közös munkák, segítségnyújtások, egymásnak a meghallgatása. Ezek mind ott vannak bennünk, és a megtartó Úr Jézus Krisztus, aki mindannyiunkat meg akar tartani, meg akar őrizni, és akar átsegíteni ennek az életnek meg annyi hullám, siralomvölgyén, ő az, aki akar most is hozzátok szólni. Mert azt mondja az ige, az embernek nyomorúságos az ő élete, és sokszor nyomorúságos az ő teste. Azt mondja Pál apostol, hogy elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket a mindenható Isten. Hasonlóvá az ő dicsőséges testéhez. És itt gondolhatunk arra a testre, amelyben feltámadása után megjelent az Úr Jézus Krisztus Máriának, és azt mondta, hogy ne érj hozzám, mert már nem teheted meg. Nem tudjuk pontosan, milyen is lehetett az a test, amelyben látta Mária az Úr Jézus Krisztust, az ő feltámadását követően. De erről beszél Pál apostol, hogy az Úristen így változtatja el az ő hatalmából és szeretetéből kifolyólag a mi nyomorúságos testünket is. Mert a testünk nyomorúságossá válik. Nyomorúságossá azért, mert hordozza magában azokat a fájdalmakat, azokat a betegségeket, meg annyi kórházi ágynak, meg annyi kezelésnek a nyomát, amely ott marad bennünk. Nem is beszélve lelkünknek töredezettségéről, hitünknek a töredezettségéről, nem is beszélve arról, hogy mennyi sok szenvedés és mennyi sok fájdalom, ami az embert éri, hát hogy ne válna a mi testünk nyomorúságossá. Nyomorúságossá, de nem marad így, mert az Úristen elváltoztatja. Elváltoztatja, amit csak ő tudja, és ő akarja, és ő képes rá. Nem mondja az apostol azt, hogy hogyan. Ti se kérdezzétek tőlem, testvéreim, hogy hogyan történik mindez. Mert ez Istennek nagy titka, amit most még nem tudunk, amit most még nem ismerünk. Csak azt tudjuk, hogy igaz. Hisszük és valljuk, hogy igaz. És Pál apostol csak annyit mond, hogy az Úristen megteszi ezt, mert neki van hatalma hozzá. Az ő hatalmas munkája szerint. Az a hatalmas munka, az a hatalom, ami összpontosul ő nála, azáltal képes mindezt véghez vinni. Magához szólítani bennünket, és majd elváltoztatni a mi nyomorúságos testünket. Drága testvéreim, várjuk, hívjuk a mi megtartó Jézusunkat, és hívjuk őt minden napon, örömeinkhez és bánatainkhoz, minden mosolygó szóhoz, és minden könnyes estéhez, és könnyező nappalhoz, hívjuk őt, és várjuk őt. A mi életünket élnünk kell, mert ez Istentől kapott ajándék. De tudjuk azt, hogy van egy ország. Van egy ország, amely a mennyekben van. És nekünk van találkozásunk a mindenhatóval, az ő szent fiával, az Úr Jézus Krisztussal, aki minden kérdésünkre válaszolni fog, aki megadja az ő erejét és vigasztaló kegyelmét most is mindannyiótok számára. Hiszen szüksége van erre a hitvestársnak, szüksége van erre a gyermeknek, szüksége van erre az egyetlen élő testvérnek, és az unokáknak, és a dédunokáknak, és a sógornőnek, és mindazoknak, akik őhozzá fohászkodnak, azért az erőért, amely az ő kezében összpontosul. Drága testvéreim, az Úristennek az igéjében bízva, őhozzá folyamodva mindenkoron, e hitben és e reménységben, amit hallhattunk a felolvasott igéből, vegyünk most búcsút. Cseh Lajosné született Pető Margit nőtestvérünktől, ki élt 77 esztendőt. Nőtestvérünk 1941. augusztus 29-én született Itván faluban. Négyen voltak összesen testvérek, három leány és egy fiú testvér. Nagy családban nőtt tehát ő is fel. A leányok közül ő volt a második születésű testvér. Az árvaságnak fájdalmas érzését Istennek hála nem tapasztalta meg, mert szüleik felnevelték őket. Itt végezte az ő tanulmányait, az ő iskoláit is, itt konfirmált is egyházközségünkben. 1962. május 21-én kötött házasságot Cseh Lajos férfi testvérünkkel. Az Úristen az ő házasságukat egy leánygyermek megszületésével áldotta meg. Nőtestvérünk munkálkodott a mezőgazdaságban, a volt termelőszövetkezetben, illetve a háztartásban is. Végezte, ameddig csak ereje engedte mindennapi teendőit, mindennapi feladatait. A testvéri kötelék idővel megbomlott, miután két testvérét is elveszítette. Betegeskedése, gyengélkedése már több ideje elkezdődött, és sokszor kórházi kezelésre is szorult. Két hete egy műtéten esett át Szatmár Németiben, melyet követően hazaengedték az ő családtagjaihoz, szeretteihez. Állapota azonban válságosra fordult, és kedd hajnalban, otthonában átadta az ő lelkét Teremtő Istenének. Válaszolt az Úr hazahívó szavára, elindulva azon ország felé, amelyről mondta Pál apostol, hogy a mennyekben van, ahonnét várjuk a mi megtartó Úr Jézus Krisztusunkat. Isten akaratában megnyugodva, vegyen tőle búcsút az ő férje, az ő hitvestársa, aki vel 56 esztendőt éltek házas életben. Az Úristen őrizze és vigasztalja, nyújtson lelki támaszt a hitves társnak, akinek szívében és lelkében most nehéz harcok dúlnak, és az Úristennek a megerősítésére van nagyon szüksége. Búcsúzik az ő hitves társától, oly sok esztendőt eltöltöttek együtt, több évtizedet házas életben. Búcsúzik az ő leánya, gyermeke, aki édes anyjától búcsúzik, és el kell kísérje őt az utolsó földi útra. Az Úristen erősítse a gyermeket is, nyújtson számára is vigasztalódást és megerősödést az életnek további folytatásában. Vegyen tőle búcsút az ő veje, vegyen tőle búcsút két unokája, fiú és leány unokája, akik az ő nagymamájuktól búcsúznak. Három déd unokája, két fiú és egy leány, akik az ő szeretett déd nagymamájuktól búcsúznak. Vegyen tőle búcsút testvére és az ő családtagjai. A testvéri kötelék ismételten megbomlott. Négyen indultak az útnak, és már csak egy maradt a négyből, de az Úristen az egyet sem felejti el, és az egyel is mindig törődik, megvigasztalva és támogatva őt is. Vegyen tőle búcsút sógornője és családtagjai, kereszt gyermekei és családtagjaik, elhunyt testvéreinek családtagjai, unokatestvérei és családtagjaik, a közeli és távoli rokonok, az ismerősök, a barátok, a kortársak, a szomszédok és az egész végtisztességet tevő itt megjelent gyülekezet. Mondjunk egy utolsó áldást elhunyt nőtestvérünkre. Cseh Margit, nyugodjék békében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, felséges édesatyánk, Te vagy az, aki bölcsességed végzése szerint kiméred az ember életének a határát. A Te atyai kegyelmednek az ajándéka, hogy a mulandó ember élete áldás és erőforrás lehet szerettei és embertársai számára. Alázattal hajlunk meg azért, e koporsó mellett, Istenünk. Szent rendelésed, törvényének engedelmeskedve szólunk, legyen meg a Te akaratod. Itt is áldunk Téged, jó Atyánk, azokért az ajándékokért, melyeket hozzád tért testvérünk életének a munkásságában, szeretetének hűségében ajándékoztál szeretteinek. Istenünk, bizalommal kérünk Téged, részesítsed gyászoló testvéreinket evangéliumi hitünknek a vigasztalásában. Engedd magadhoz szívüket, hogy benned és általad megerősödve alázattal tudják elhordozni a próbáltatásnak a keresztjét, tudván azt, hogy aki veled szenved, általad nyer diadalmat és örök életet. Áldott Istenünk, gyermeki engedelmességgel, beléd helyezett bizalommal ajánljuk kegyelmedbe elköltözött testvérünket. Ő, aki megtett egy hosszú utat, megérkezik te hozzád, az ő küzdelmei, az ő gondjai, az ő szenvedései után, hitünk szerint te adj neki szent fiad által örökké való békességet. Szeretteit szenteld meg az örök életnek a hitével. Lelküket indítsad a te országod el nem veszíthető javainak a keresésére. Mindannyiunkat taníts, Istenünk, arra, hogy ebben az elmúló világban is kövessük a te utadat, egész életünket áldja és emelje a te szolgálatoddá. Az a felemelő igazság, hogy aki neked szolgál, az te általad nyer diadalmat és örök életet. Mindenható Istenünk, őrizd meg gyászoló testvéreinket, segítsed őket, támogassad a Szent Lélek vigasztalásával, most és mindenkoron. Ami Urunk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg most is a mi imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Oly mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Kilencvenedik számú énekünket énekeljük az első két versszakával. A 90 számú énekünket első két versszakával énekeljük. Az első így kezdődik. Te benned bíztunk, elejtől fogva.
Te benned bíztunk,
amen.